Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2020. augusztus 18-án tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A műsor tartalmából. Egyre több különféle elektronikai eszköz kerül piacra, vannak közöttük olyanok, amelyek a legeltérőbb feladatokra hivatottak, de van egy közös tulajdonságuk. Egyre bonyolultabbak, és ennek eredményeképpen egyre nehezebb őket javítani. A fogyasztói társadalom egyik jellemzője, hogy már nem javítgatják, nem foltozgatják a régi dolgokat, hanem egyszerűen lecserélik azokat egy korszerűbbre. Ez az úgynevezett divat már itthon is egyre szélesebb körben jelen van. Elég arra gondolunk, hogy már a 10 éves gyerekek is az új iPhone-ért könyörögnek. De mi van akkor, ha valaki nem akar beállni a sorba, és a régi eszközét szeretné használni? Hiszen a legtöbb embernek tökéletesen megfelelne egy 4-5 éves okostelefon vagy számítógép is. Témánk digitális eszközök javítása. Meghívott Palkó Attila. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön a Digitális Világ. Mai témánk tehát ismételten digitális eszközök javítása. Attila, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást és eljöttél a Digitális Világba.
Szervusz, köszöntöm a Vásárhelyi Rádió hallgatóit. Vágjunk bele akkor, ugyanis megemlítetted a fogyasztói társadalmat, ez egy jó pontozás, és igen, erre vannak kiélezve a digitális eszközök, főként azok a szerkentjük, kütyük, amelyek olyan rövid élettartammal készülnek, hogy éppen alig tudunk belekóstolni a világába, és ezt szándékosan is teszik. Emlékezzünk arra, hogy a villanykörte régen akár 100 évig is éghetett, és akkor jött a villanykörtének, az ízószáljának a szabályozása, ugyanis, hogyha eladtak egy villanykörtét, nem volt üzlet, hogy 100 évig igényeljen valakinél, tehát akkor ezt törvényesen úgymond leszabályozták. Na most ugyanez a jelenség történik a digitális eszközökkel is, hogy az eladónak érdeke úgy kitalálni ezt az egészet, hogy minél nehezebben javítható legyen, illetve ugye egy jó kütyűért sok pénzt kérnek, az valójában tovább is tart, de vannak az olcsóságok, amelyeket, hogyha megveszünk, már csak azért is, mert nagyon olcsón megvásároltuk, könnyen eldobjuk. Tehát könnyen megválunk tőlük. Most nem akarom azt mondani, hogy én ilyen old school típusú vagyok, hanem inkább az visz rá engem a javításokra, vagyis onnan indult ez a javításos történet az életemben, hogy kíváncsi vagyok. Tehát egy kíváncsi természet voltam gyerekkoromban is, talán 8 éves lehettem, amikor kikönyörögtem egy zenélő órát édesanyámtól. Az a régi kicsi gombos óra éppen mutatta az órát, de hogyha megnyomtunk két gombot egyszer, akkor zenélt. Volt egy ilyen piezó kis lemez a hátán, és az hangosította ki a zenét. Ez volt az első úgymond igazi digitális kütyüm, hát elromlott. És nem tudtam megállni, hogy ne szedjem szét. Megcíneztem. Persze szörnyűködött anyukám, apukám, hogy ott mit csinálok, de végül is az volt a lényeg, hogy a képernyőnek volt egy ilyen kis megvezérlő kristály tartája, és azt én egy másik óráról lecíneztem, rácíneztem erre, és megindult. Tehát kiderült, hogy végül is azzal volt a baj. Nem tudtam pontosan, mit csinálok, kísérleteztem, de ezt abban a korban nem lehetett másképp, nem tudtam én tudományosan felfogni, viszont barátkoztam a cínezőpisztolyjal, barátkoztam az elektronikával, láttam, hogy van egy alaplapja, láttam, hogy van benne egy elem, gombok. Persze, mikor a gombokat kiszedtem, akkor ott voltak azok a kis kontaktok, amiket vissza kellett tenni. Tehát az első számú törvény az, hogy ha megfigyeled jól a kütyüt, mikor szétszeded, ez egy alap, tehát hogy össze is tud rakni. Na, én ezt elgyakoroltam, csak utána nekifogtam a cínezésnek. Persze édesapám is elektronikázott, nem valami magas szinten, de jó sok mindent el tudtam lopni tőle, ezt a mesterséget loptam, utána aztán tudományosan tanultam, saját magam fejlesztettem, megtanultam a mérőműszernek is a használatát, utána persze olvasgattam is. Nem volt akkoriban még YouTube, hogy hogyan csináld ilyen DIY-t, do it yourself, hanem rá kellett áldozni az anyagot. Volt, amikor sikerült megjavítani, volt, amikor nem, és olyankor lett belőle alkatrész.
Milyen érzés volt az, amikor nem sikerült valamit megjavítani?
Természetesen kudarc, viszont nekem nem tudom miért hozta a sors úgy, többet sikerült megjavítani, mint nem megjavítani. Egyszer édesanyám a kaloriferről leverte a rádiót. Mondom, ilyen tizenéves voltam, ilyen kicsi lurkó, és na az volt egy nehéz kihívás, ugyanis leverte a rádiót darabokra, tehát ripityára zúzódott, vagy nem tudom, szétesett. Nem tudtam, hogy volt szétszedve. És az volt az első olyan dolog, amit úgy kellett összetegyek, persze se ilyen technikai rajz nem volt hozzá. Az internet az még egy fogalom se volt az én koromban, amikor kicsi voltam, tehát ki kellett legozzam, hogy mi hova jár. Persze a Feritrud az körülbelül 2 méterre repült a rádiót, ugye a Feritrud az segít a jelnek a befogásába, hát gőzöm nem volt, hogy hova tegyem. De néztem, hogy ugye egy kicsit drót leszakadt róla, hol kandikál ki annak a párja az alaplapon, hogy vissza tudjam oda legalább bogozni, cínezni valamilyen úton, módon. Tehát így tettem össze a rádiót, ez egy újabb sikerélmény volt, és ezek a sikerélmények sarkaltak arra, és tovább lendítettek, hogy újabb meg újabb dolgokba fogjak bele. Ami még nagyon fontos, hogy ugye pozitív visszajelzést is kaptam, és ez megint megerősítette a hitemet abban, hogy igen, javítgassak, próbáljak, kutassak ezután. Aztán elkezdtem olvasgatni is. Láttam, hogy a Pionírházban, ami régebb volt ilyen, hogy Pionírház, most már, ha ezt mondom valakinek, lehet, hogy félreért, hogy én ilyen kommunista párti vagyok, de akkoriban jó volt a Pionírház, voltak ilyen elektronika körök. Hát én ezeket kihagytam, de azt hiszem, hogy jó lett volna az is egy megerősítésnek, de nem volt, ahogy már annyi fele járjak. Jártam informatikára oda. Úgyhogy többet ültem ott a Pionírházban, mint otthon a blokklakásban. Voltam egy kicsit repülőmodellezésen is, most már a Pionírházas emlékekhez tartozik.
Mennyire fontos az, ha valamit szétszedünk, akkor gondosan tegyük félre az alkatrészeket, hogy tudjuk, hogy milyen sorrendbe kell ezeket visszarakni.
Hát ez most személye válogatja, hogy kinek mennyire jó a rövid távú, vagy valamint a hosszú távú memóriája. Miért? Mert egy tárgyat lehet gyorsan javítani, de eltarthat, tegyük fel, hogyha kell egy alkatrészt rendeljek bele, ami több napig tart, hogy eljöjjön az a bizonyos alkatrész, bár mostanában nagyon gyorsan meg lehet venni bárhonnan bármit, tehát akkor észbe kell tartsam, hogy mit honnan szedtem ki. Itt kezdjük elsősorban a csavarokkal. Vannak rövidebb, hosszabb csavarok, tehát az sem mindegy, hogy mit hova teszek vissza, sőt, az sem mindegy, hogy megmarad egy marék csavarom, vagy nem, miután összeszereltem a kütyüt. Tehát fontos, én úgy gondolom, hogy nagyon jó, pláne a kezdőknek, hogy rendszeresen dolgozzanak. Akár le is fényképezhetik, mert most már vannak az okostelefonok, egy-két kattintás, és tudja, hogy mi hova jön. Akár le is írhatják. Én régebb csináltam olyan sablonokat is, úgyhogy egy lapra letettem, leírtam, hogy ezek a sarokcsavarok, ezek az alaplapnak a csavarjai, ez fogta fel a nem tudom mi, és akkor egy ilyen fehér lapra, és a csoportokba tettem. Az volt a baj, amikor anyukám rendezett, és ezeket így összetűrte, betette a fiókombas alapot, betette a kukába. Na, utána jöttek a problémák, hogy ezeket ugye kellett emlékezni. Mondjuk én szeretek észbe tartani dolgokat, tehát nekem ez nem volt egy olyan óriási kihívás, de azt ajánlom, hogy aki ezt nem bírja így megtanulni, vagy nem bírja megjegyezni, annak mindenképpen jó lenne, hogyha ezeket egy picit lejegyzetelni, hogy tudja, hogy utána mit hova tegyen. Másfelől pedig ugye jó megjegyezni azt is, hogy mit milyen sorrendben szedek ki egy, most legyen az bármilyen elektronikai cucc. Nem másért, de például ha most nem akarok ilyen reklámot csinálni egy bizonyos cégnek, de ilyen alma logója van, azt, hogyha kiszedjük, ott például ha tesszük vissza a kötéseket és a csatlakoztatásukat is, nem mindegy, hogy milyen sorrendbe csatlakoztatjuk maga az alaplapra a dolgokat. Tehát vannak ilyen rejtett kis dolgok, és ezeket ők azért is implementálják ezekbe a szerkezetekbe, hogy kényszerítsék az úgymond felhasználót, hogy a saját szervizükbe vigyék vissza, mert ott ugye a kurzuson megtanulják a szerelők, hogy mit hogyan kell, illetve hogy kiszűrjék az ilyen bot csinálta mesterembereket, azért, hogy még több pénzt keressenek ők a szervizelés által. Tehát ez is egy stratégia, és ezt egyre több cég kezdi alkalmazni, illetve, hogy visszatérve a fogyasztói társadalomra, egyre nehezebb javítani a digitális kütyüket, mert egyre kisebbek. Egyre több minden kerül ugye egy processzorba, egy chipbe, egy alaplapra, sőt, ott tartunk, hogy az alaplapok ugye több rétegűek. Úgy kell elképzelni, most ilyen halandó nyelven mondom el, hogy hálózatok vannak, tehát így össze vannak kötve az elektronikai cuccok az alaplap felső részén. Aztán középen is van még egy ugyanilyen út, tehát ezek ilyen labirintusok a különböző alkatrészek között, és alul is van még egy út. Most ez a probléma, hogyha például egy nagy ütés éri azt az elektronikai készüléket, és megtörik az alaplap, vannak technológiák, hogy egy kicsit felmelegítem, vagy valami, hogy ezeket vissza tudom bizonyos esetekbe csinálni, de nem mindig sikerül, mert ugye 3 réteget már nem tudsz megorvosolni, főként nem lehet már drótokkal áthidalni azokat a finom aranyszálakat, amik benne vannak az alaplapba. Ugye egy drótszálnak sokkal nagyobb lesz az ellenállása, megváltozik egy csomó karakterisztika. Tehát direkt ezek persze úgy is vannak csinálva kettő, hogy azért is vannak lesűrítve, hogy a gyártási procedúra is, meg a felhasznált alkatrészek is minél olcsóbb pénzből jöjjenek ki, a nyereség a lényeg. Sőt, elmondhatom azt is, hogy ugye bizonyos laptop gyártó cégeknél úgy van, hogy felkerül a laptop alkatrészekbe a hajóra, van egy szép egy hónapos hajóút, és a hajón összeteszik a cuccot, úgyhogy mire elérkezik, tegyük fel Európába, az alkatrészből meg lesz a kész termék.
Mennyi időt vett fel mondjuk 10-12 évvel ezelőtt az, hogy egy laptopot, számítógépet, telefont meg lehessen javítani, és mennyi időt vesz fel most? Ugye egyre összetettebbek, egyre komplexebbek ezek az eszközök, ahogy te is említetted.
Ezt két szemszögből kell nézni, hogyha ugyanazzal a tudással rendelkeznék, mint 12 évvel ezelőtt, akkor lehet, hogy ugyanannyi idő alatt javítanám meg a laptopot, viszont most már sokkal könnyebben kiszűröm, hogy mi a problémája, ugyanis ott van a több éves tapasztalat a háttérben. Viszont azt mondhatom el, hogy azért régebb egy picit több darabból csinálták, tegyük fel most, ha a laptopot hoztad fel, akkor a laptopokat. Azaz volt egy külön tápegysége, már nem volt olyan helyre integrálva, beleolvasztva úgy az alaplapba, hogy alig tudod, hogy hol van, már kimérni is nehéz, vagy nehezen tudod kicserélni, vagy esetleg már kicserélhetetlen. Ezt most nem a töltőjére értem, hanem maga bent az alaplapon az elektronikára. Tehát régebb volt egy kicsit több lehetőség arra, hogy javíthatóbb legyen az az alkatrész, ugyanis több alkomponensből tevődött össze. Most ez a kompaktálás oda vezetett, hogy ha hiszed, hanem előttünk van egy tabletgép, és ennek is körülbelül egy olyan 6 centiszer, 3 centis az alaplapja. Na most ezt régebb nem tudták volna így összehozni. Ezt már például, ha valami baj történik, a képernyőjét ki lehet cserélni, de hogy alaplapi szinten bármit is csináljál, nehezen hozható össze. Tehát ebbe az esetben például már ki kell cserélni az alaplapját. Most itt jön a képbe az, hogy régebb, amíg lehetett több alkatrészt kicserélni, és egy kicsit olcsóbban megúszta az ember, a javítást most már egy picit drágább, ugyanis nincsen, ahogy belenyúljál, vagy tegyük fel, leolvad egy videókártya, akkor van a rebowling, ami azt jelenti, hogy ilyen kis színlabdákból egy bizonyos sablonra, tehát leolvasztom hővel azt a videókártyát, ráteszem a sablont, teleöntöm ilyen cíngolyókkal, visszateszem a videókártyát, visszafújom a hőbefújóval, de ezeket még meg lehet csinálni egy alaplappal, de hogyha már bármi más nagyjából történik, akkor nehezen lehet azokat megjavítani, tehát vagy egy új alaplapot, vagy egy használt számítógépből, ugye megveszek egy használt alaplapot és beteszem, viszont itt megint hangsúlyozom, hogy a használt az használt, tehát se garancia nincsen rá, meg azt se tudjuk, hogy mennyit volt használva, tehát lehet, hogy már kifáradt az is. Pillanatnyilag működik, de idővel nem. Sokan ezt csinálják, sajnos én ezt nem ajánlom, de sokan ezt csinálják, hogy megjavítják gyorsan, mert ugye nagyobb lenne a veszteség, hogyha nem javítaná meg, és alkatrésznek meg nem nagyon veszik be sehol, vagy olcsó pénzért kéne otthagyja valakinél, tehát inkább akkor belefektet, megjavítja, a működőképes hasít ez a laptop, se adja. És akkor az, aki megveszi, nem tudja, hogy pontosan mit vesz, ezért ajánlatos, hogy esetleg újat vegyünk. Akkor itt kitérhetek arra is, hogyha abban az esetben, amikor újat veszünk, mindenhol reklámozzák, hogy ilyen garanciás, olyan garanciás, ilyen erős és olyan erős cégen keresztül, stb. Nagyon fontos, hogy azért úgy vásároljunk például ilyen kütyüket, most értem itt a bármilyen digitális kütyüre, hogy a közelbe vagy szerviz legyen, vagy olyan feltételek mellett vegyük meg azt a kütyüt, hogy az elromlás esetén kicseréli nekünk az üzletet. Visszavittük, van egy szaki bent az üzletbe, aki megállapítja. Miért mondom ezt? Jön hozzám az egyik páciens, és hoz egy laptopot. Garanciában van, mondom, jó, én nem nyúlnék bele, mert garanciálisan, hogyha szétszedem, látszik, tehát ezt azért egy kialakult szem, bármilyen finoman dolgozzak, bármilyen gumihegyet tegyek a csavarhúzóra, hogy ne látszódjon a csavaron, hogy megmatattam, stb. Látszik, na, tehát ezt nem lehet eltusolni. Mondom, hogy oké, hívjuk fel a garanciális időperiódusba azt a céget, aki ezt kiderült, hogy Angliáig kellett telefonáljunk. Ez az egyik. Tehát nagyon sokan desztillálják ezt a garanciális dolgot, úgyhogy addig járatnak, amíg beleúsz és veszel egy másikat. Másfelől pedig van az a jelenség, amikor vissza kell küldeni a szervizbe. Na most, hogyha neked egy munkaeszközöd, az a laptop, tegyük fel, vagy ez a vételező, amit itt a kezedbe tartasz, gondolj bele, hogy 3 hétig, ugye van egy ilyen törvény, hogy el kell intézik 3 hét alatt, te nem tudod használni ezt, mivel keresed a kenyered. Tehát ezért ajánlom azt, hogy mindig azért azért meg kell nézni. És a másik dolog, hogy az ilyen digitális kütyüknél ne lopjon el a szem. Tehát lehet, hogy annyira hiper-szuper futurisztikus külseje van meg, stb., de meg kell azért érdeklődni, hogy mi van benne, mit tud, ki a gyártó. Nem mindegy, hogy milyen márka, de már sajnos a márkák is egy kicsit el vannak higulva, szerte kezdenek foszlani. Aztán egy cég létrehoz egy leányvállalatot, hogy ugyanazt a terméket, ami esetleg már a raktáron lévő régi cuccból nem futott ki, eladja egy más néven. Ezekkel a nevekkel nem szeretnék itt dobálozni, nem akarok senkinek se negatív reklámot csinálni, viszont ez a jelenség is megvan, és ez minden digitális kütyűre érvényes. Másfelől pedig az is nagyon fontos, hogy amit az a műsor elején említettem, hogy hogyan mérlegeljük azt, hogy mit vásárolunk. Tehát megéri nekünk azt, hogy kiadunk egy kisebb összeget, de nem garantált, hogy hosszú távú, hosszú életű az a cucc, vagy egy picit többet várunk, és még gyűjtünk, és megveszünk egy jobb, de a célnak megfelelő, hosszú élettartamú kütyüt.
Itt megemlítetted, hogy egyre nehezebb az alaplapokat is javítani, de javítási szempontból mi a különbség a HDD és az SSD között?
Hát ugye az egyik az digitálisan tárol, és a másik fizikailag tárol. Tehát a hard disk az tulajdonképpen a lemez, vannak a lemezek, ugye csúsznak be a fejek, ott van egy mechanikai a procedúra is, amikor például a tárolásról beszélünk, mert a fej az kell írja, utána kell olvassa, hogyha tegyük fel oda, bekerül egy porszem, vagy bármi van, akkor kezdődnek, megjelennek az úgymond rossz szektorok, tehát ezek a bad szektorok. Ez most a hard diskről beszélek. Sok esetén ugye ezek a fejek is hozzáérhetnek ahhoz a merev lemezhez, nyomot hagynak, ott már nem fogja normálisan olvasni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha van egy CD és agyonkarcolom. Tehát fizikailag sérülhet. A másik pedig az, hogy az olvasási sebessége bizonyos szinten ennek már korlátozva van. Tehát annál gyorsabban már nem lehet. Ez ugyanolyan, mint a számítógépeknél a processzor, mivel vannak a fémeknek a vezetési tulajdonsága, tehát egy bármilyen nemes fémből csinálnák, vagy bármilyen ötvözetből azt a bizonyos processzor a belső részét, a fémnek van egy kommunikációs sebesség, az elektronok hogyan tudnak vándorolni rajta, annak van egy felső plafonálódása. Tehát ezért van az, hogy a jövő processzorai lézerfényesek lesznek például. Mert a fény az sokkal gyorsabban és sokkal több információt tud közvetíteni. Most visszatérve az SSD-ről annyit mondhatok, hogy az digitálisan tárolja az információt, tehát az elérési sebesség, az mondhatnám úgy, hogy azonnali. Tehát nem kell elvándoroljon az olvasófej az X szektorba, bemenjen és egy kicsit arrébb menjen, mert ő tudja, hogy a boot szektorból megkapja a parancsot, hogy az ott helyezkedik el. Tehát az SSD-nél az olyan instant. Ezért is van sokkal nagyobb sebesség az SSD-nek, ezen túlmenően pedig, hogyha fejbe dobnak egy SSD-vel, az SSD-nek nagy baja nem lesz. Neked lehet.
Bármelyiknél, hogyha úgymond megrecsen a tároló egység, hogy lehet visszahozni az adatokat?
Többféle visszahozási lehetőség van. Most a kérdés az, hogy mennyire recsen meg, és hogy mi a probléma. Hogyha egy hard diskről beszélünk, akkor van a tápegysége, van maga a lemez, van maga az olvasófej. Most tegyük fel, van egy bizonyos márkájú ilyen hard diskem, és megrodjan benne valami. Akkor el kell vinni egy szakemberhez, aki megállapítja, hogy tulajdonképpen mi a probléma. Elsősorban ez lenne a legfontosabb lépés, hogy megállapítani, hogy mi nem működik abba a hard diskbe. Most vannak esetek, amikor megmenthető az anyag, és vannak esetek, amikor már a NASA se tudná megmenteni. Mert ugye, hogyha tönkrement a tároló felület maga, az a mágneses lemez, ahova ő az információt tárolja, és ez az információ olyan szinten sérült, hogy nem lehet már visszaszedni, mert effektív nincsen információ, vagy bizonyos részek az írásból kimaradtak, tehát részlegesen vissza lehet szedni, de hogyha egy egység az az információ, és abban megszakadtak dolgok, akkor azt már nagyon nehéz visszaszedni. Másfelől, hogyha például az alapja sérült meg a hard disknek, akkor ha egy ugyanolyan modelltől átteszek egy alaplapot, semmi probléma nélkül vissza lehet nyerni az információt. Vissza lehet nyerni olyan szinten is az információt, hogyha véletlenül kitöröltem. Mert tulajdonképpen a törlés az mi? Ugye a bináris kód az 0 és 1. Na most ő azt mondja, hogy itt ez egy 1-es, azaz van információ rajta. Te kitörölöd, azt mondja, ebből lesz egy 0-ás. Az nem azt jelenti, hogy ő fogja a szivacsot, így kitörli a hard diskről a dolgokat, hanem csak az 1-est átírja nullását. Tehát ő azt mondja, hogy ezt a felületet én majd, mikor oda kerülök, mert ugye ilyen ciklusokba ír, újra tudom írni. De De az nem azt jelenti, hogy az információ még nincsen ott. Abban az esetben nem lehet visszaszerezni már ilyen törölt információt, hogyha felülírta az ember valamivel. Tehát ez ami a hard disknél. Az SSD-nél pedig egyszerűbb, mert ugye ott a tárolt memóriát, hogyha nem sértjük meg, akkor legrosszabb esetben egy alaplapot cserélünk, és vissza tudjuk szedni az információt. Ha meg ott is fizikailag sérült valami, mert ugye egy akciófilmben vagyunk, és keresztül lőtték az SSD-t, fizikailag már nincsen ott az az információ, akkor nem tudod visszaszedni. De mondom, nagy eséllyel minden információt vissza lehet szedni. Na, itt van a másik probléma, hogy nem egy nagyon gyors procedúra ez. Ugyanis van, amikor én például volt, amikor oda tettem harddisket kimenteni, ez persze függ az információnak a mennyiségétől, a harddisknak a kapacitásától, és volt olyan, hogy van erre egy dedikált számítógép, hogy oda tettem, hogy szedje vissza az információt megfelelő szoftverekkel, megfelelő javítási előkészületekkel, és akár két napig is, vagy három napig is szedte vissza az információt, amíg így bittenként, kilobittenként visszavarázsolja. Ami lényeges, hogy a másik tároló egység is, amire vagy bárhova ki akarjuk húzni, azért legyen minimum akkora térfogatú kapacitású, mint ahonnan le akarunk menteni, vagy legalábbis annyi kapacitása legyen, amennyi anyag volt tárolva a régén. Mert ugye egy 10 literes vederből, egy 5 literes vederből nem lehet átünteni a vizet, csak ha
kifolyik.
Na, itt meg nem fog kifolyni, annyit fog írni low displays, és akkor kezdheted előről, vagy valami. És az fontos, mert egybe kell menni ezt az egész procedúrát, tehát ő annak ellenére, hogy egy kicsit innen olvas, egy kicsit onnan olvas, egy kicsit amonnan olvas, ő majd felépíti az információt egy-egy egységgé a túlsó parton, ahol a kimentett információ lesz. Még ami a javítást, csak most hozzáfűzöm ezt, hogy amit nagyon-nagyon utálok, és sajnos egyre többen vannak ilyenek, tehát jön a laptoppal, látom már, hogy valamilyen vésővel és fejszével és láncfűrésszel szétszették előttem, és akkor rá kell jöjjek, hogy vajon az, aki próbálta már javítani, és ilyen önjelölt számítógép gurú, aki kitalálja, hogy már mi van, ha kézrátétellel is, de bárhogy valamit kitalálja, nem tudja megjavítani azt a laptopot, csak akkor először én rá kell jöjjek, hogy ő mit rontott el, utána rá kell jöjjek, hogy az tulajdonképpen honnan ered, és utána rá kell jöjjek, hogy az a honnan ered, az tulajdonképpen minek a hibája a laptopba. Na, ezek azok a nehezebb kihívások, és sajnos egyre többel találkozok ilyennel, mert az emberek azt mondják, gyere, megnézem, és megjavítom neked. Tehát azért fontos az a szaktudás, fontos az, hogy ha valakihez elvisszük, akkor számítsunk arra, hogy ha az illető nem ért megfelelően ahhoz a kütyűhöz, most több mindegy, hogy számítógép vagy bármi más, akkor lehet, hogy több rosszat csinálunk, mint jót, és megéri nem a pénz miatt, de megéri egy szakemberhez elvinni, mert a végső számla az olcsóbb lesz, mint a haver. Tehát én ugye, ha jön, akkor már ez is tönkrement benne, mert megmózerolta, az is tönkrement, nincs mit csinálni, tehát meg kell mondjam a kliensnek, hogy bocs, de varázsolni nem tudok, tehát valahogy ezt ki kell cserélni. És akkor azt is meg kell vegye, amazt is meg kell vegye.
Igen, ez a két sör mellett megjavítunk valamit, ez nem szokott jól elsülni. Említetted, hogy több napot is igénybe vehet például az információ és az adat visszaszerzés. Léteznek erre különböző alkalmazások, amiket a népszerű közösségi média platformokon hirdetnek, reklámoznak. Érnek ezek valamit? Szabad velük foglalkozni?
Igen, itt is egy alapos szűrést kell végezni, most nem mondhatok neveket, ugyanis ezek pénzbe kerülnek, és megint egy reklám lenne részemről. Viszont egy alapos utánajárás után, vagy egyszerűen nem tudom, hívjunk fel valakit, vagy vegyük fel a kapcsolatot valakivel, aki ezt el tudja mondani nekünk, hogy né, ha már te akarod megcsinálni. Viszont ez sem éppen olyan, hogy gomnyomásra történik, úgy, ahogy a reklámokban szokott lenni. Tehát nem hófehérkés a hét törpe, hogy varázspálcával mit tudom én bármit meg lehet oldani. Tehát ez is azért bizonyos szinten tudást igényel. Miért? Mert elkezdem azt a procedúrát, hogy visszaszedjem. De ő közben még feldobhat ilyen ablakot, ilyen kommunikációs, olyan kommunikációs vonalakat, lehet, hogy bizonyos beállításokat kell eszközölnöm. Van az egyedül, az ilyen nagyon egyszerű procedúrája, hogy tényleg egy esetben akár egy gombnyomás is lehet, és akkor azt a többit elvégzi a szoftver, de a valósabb, meg a többségében az eseteknek ez az adat visszaszedő és a szoftver kettős verejtékének lesz majd az eredménye. Tehát, hogy azért az, aki ezt a szoftvert használja, kell is értsen hozzá. Ezért mondom, inkább vigyük el. Persze nem olcsó. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy egy fikarcnyi adatot ilyen akár több száz euróért is visszaszedhetik, tehát nem egy olcsó procedúra, és mindenki persze azt keresi, hogy minél kisebb költséggel ússza meg az elveszett adatot, de megvehetjük azt a programot, használhatjuk, de nem ajánlok én bármilyen programot, tehát egy jó alapos utánanézés kell. Ennek van a másik oldala, amikor ugye megveszünk a programot, de csak a programot, és akkor jön a következő következő csapda, mert ugye mindenki pénzt akar csinálni mindenből. Megveszek egy programot, és az akkor annyit tud, hogy megmutatja neked most, hogy akkor most már tényleg megvásároltad a programot. Ez a sok minden van a hardiskeden. Jaj, képeket akarsz lemenni, akkor még meg kell vegyél hozzá egy modult, filmet is, hát még egy modult. Jaj, akarsz szöveget is visszamenteni. Tehát így apránként, ezért mondom, hogy ha nem járod körbe azt a szoftvert, a végén annyit fogsz fizetni, hogy negyed annyiba kerül az adat visszaszedése egy szakemberen keresztül. Tehát mindig a tudás az hatalom, és a tudás az oda vezet, hogy el tudod bölcsen dönteni, hogy megéri meglépni ezt a lépést, vagy inkább bízzam arra, aki már jártas ebbe. Persze vannak az olyan fajták mindén, a kíváncsiak, hogy én is így tanultam meg a leckémet, nem tudtam nagyon honnan informálódni, mert abban az időben nem volt, aztán megjelent az ilyen telefonvonalas internet, úgy 2 percre felmentem, mert drága volt az internet is, a telefon is. Gyorsan valamit néztem, ugye a sebesség se volt túlságosan nagy, tehát akkora információ mennyiséget nem tudtam elérni, mint most, amennyit elérek 2 kattintással a telefonomon, és akkor így apránként szereztem be a tudást, és persze a programok is katseretet így innen-onnan torrentekről be lehet letölteni, tehát mikor valaki letöltött valami programot, ő volt a király, és abból, már csak abból is pénzt lehetett csinálni, hogy te gyere, mert van egy exe fájlom, odaadom, de kicsit kéne köhögjél, szóval na, ez akkoriban így volt. Most meg sokkal könnyebben el lehet, én is pont ezt használják ki az ilyen szoftverkészítők is, vagy ilyen adatmentők, vagy legyen az bármilyen szoftver, ugye filmátalakító, vagy képátalakító, most van millő egy variáns, de a fizetősöknél is ki kell jól szűrni. Mit akarok, mit szeretnék elérni, és hogyan. Hogyha ezt tudom, megérdeklődtem, akkor el tudom dönteni, hogy belevágok én a saját szakállamra, vagy akkor megyek és megkérek egy szakembert, ez megcsinálja.
Adatlopás szempontjából mennyire lehet megbízni vajon ezekben a szoftverekben?
Na most ez a másik dolog, erre nem nagyon akartam kitérni, ugyanis lassan-lassan már ugye most, hogy mi itt interjúolunk és beszélgetünk, én lefogadom, hogy ahogy hozzányúlok a telefonomhoz, a következő reklámok fognak bejönni. Adatmentő szoftverek, esetleg bármilyen más elektronika, amit itt megejtettő, a Feritrude-at is mondtam, lehet, hogy már valamilyen kis rádiószerkentjüket is fognak reklámozni. Na most, hogyha ez már ilyen szinten működik, akkor elképzelhető az is, hogy egy ilyen szoftver implementálnak, mert ugye a számítógép folyamatosan rá vannak kapcsolódva az internetre, tehát nem nagy dolog implementálni egy olyan kis egységet, ami menten is, de küldöm is. Tehát ilyen szempontból legjobb az, hogyha például teljesen leszigeteljük magunkat az internetről, mikor ilyen adatok, tehát ezért mondtam, hogy nekem van egy dedikált számítógépem, és most már lassan meg fog érni az a gondolat, amiket, tehát én mikor adatot mentek, vagy bármit, akkor azt egy teljesen szigetelt számítógépen csinálom, ugyanis nem szeretném kijuttatni az adatokat a nagyvilágba. Nem úgy van, hogy közben még egy kicsit Facebookozok, vagy bármit más csinálok, sőt, meleget az adat is. Tehát ez elég veszélyes lenne ilyen szempontból. Tehát jó volt a kérdés, és jogos. Ezeket az adott lopási, tehát a mentéskor lopás, de amúgy is nem csak a mentéskor, hanem maga a számítógépen lévő adatokat is nagyon könnyen el tudják érni. Nem is gondolnánk, hogy mennyire egyszer bizonyos szinten számítógép fölött az uralmat átvenni. Legyen az egy egyszerű WhatsApp-tól elkezdve Facebookig, vagy e-mail, vagy ugye sokan például beírják a jelszavukat, és ott hagyják. Csillagok, vagy pontok, biztonságos. Na, az, aki egy minimális HTML-t tud, azt a pontot, a csillagot 3 másodperc alatt átalakítom a jelszóvá, mert tudom, hogy hova kell menni, hogy átírjam, hogy ott a PSVD helyett írja ki, hogy text. És látom a jelszavát, ha ott volt felejtve. Tehát szóra a hozzáértőnek gyerekjáték, az, amit mi azt hiszünk, hogy olyan ultrabiztonságos, hát nem, a portokkal is lehet játszadozni, nyitogatni, csukogatni. Tehát az, aki bombabiztosra akar menni, az egy kicsit oda kell tegye a csontot, vagy megkér megint egy szakembert, hogy tegyen egy jó virtuális private networkot a gépére, és addig desztiláljuk az információt, ameddig tényleg valahogy egy csomó szűrésen keresztül csak azt engedünk be, és csak az megy ki, amit mi kontrollálunk, viszont ahhoz elég sokat kell dolgozni a gépen, hogy úgy pontra tegyük, hogy tehát azt kell tudja maga a felhasználó is, hogy mit akar, és hogy mit akar elérni. Tehát akkor sem kizárta az adatlopás, de akkor sikerül minimalizálni a veszélyt ennek.
Említetted, hogy régebb nehéz volt exe-fájlokat beszerezni, de hát ugyanez volt a zenével is. Nagy sztár volt az az iskolában, akinek volt egy zeneszáma telefonján, és esetleg infravörösön átküldte valakinek. Ezelőtt 10-15 éve a Nokiák meg a 6310-ig voltak a csúcsok. Ezeket hogy lehetett szervizelni?
Tehát 33-10, 63-10, hát király voltál, ha volt ilyen. Pláne, hogy egy hétig ment az akuja, vagy 10 napig, tehát tényleg azon versenyeztünk. A már, aki meg tudta engedni magának, hogy egy kisebb Eszterházi vagyonba kerültek akkoriban. Ezek a telefonok, amit most akár 10-15 leér meg tudunk venni, vagy nosztalgiából, mit tudom én, még ha működőképes, akkor már 100 lejt kérnek érte. Ezeket a telefonokat is lehetett szervizelni, ugye nem volt integrált akkujuk, mint legtöbb mostani telefonnak, tehát ha valaki nem hozzáértő is leszette a hátát, ugye ki tudta szedni az akkumulátort, ha felfújódott, vagy megment az akku, vettem egy külön akut, betettem. Tehát a mostani telefonok is két kategóriára oszlanak, ugye van, amelyiket egy kicsit könnyebb szervizelni, de például, hogyha egy ilyen almás logós telefont akarsz szervizelni, elsősorban kell egy csomó ilyen műanyag, szerszám is, amivel már nem tudsz csavarúzóval dolgozni, mert megpattintod, vagy a háta üvegből van, vagy az eleje az mindenképpen üvegből van, tehát meg kell legyen a megfelelő felszerelésed. Még régebb volt 3-4 csavarhúzónk, és nagyjából azért a telefonokban is ugyanazok a méretű csavarok voltak, tehát könnyebben hozzá lehetett férni, nem volt, tegyük fel, a bizonyos alkatrészek úgy megint, ahogy a számítógépekben is külön voltak. Amúgy sokkal, de sokkal ellenállóbbak voltak a régi telefonok, és nem volt ennyire törékeny, nem volt ennyire romlékony az, ami akkoriban történt. Persze egy kis, sima, kristályos képernyő volt, most nem ilyen OLED-es képernyők voltak, és nem romlottak annyira. Tehát olyan sok baja nem tudott lenni. Lehet, hogy a töltője megment, mert ugye bizonyos helyeken, ahol nincsen az áram stabilizálva, ezt most inkább a falukon értem, ahol nagy az áramingadozás, akkor tehát én legtöbbet vagy javítottam, vagy cseréltem töltőt az embereknek. Az áramingadozás miatt megadta magát. Ez ugyanúgy megadja az okostelefonnak is a töltője magát. Hiába vannak ilyen elektronikai kis ellensúlyozások benne, de meg fog menni.
Ha nem adja meg magát az okostelefon is.
Hát az a rosszabbik eset, igen, és általában az is megsínli az ilyen áramingadozást, pláne, hogyha töltés alatt van. De mondom, régebb nem romlott azért annyira. Egy képernyőt kicserélni, ha volt kezed hozzá, 15 perc volt, kicseréltem, levettem a hátlapot, kicsavartam a csavarokat, kipattintottam, levettem az elejét, így kihúztam a képernyőt, rátettem a képernyőt, és ment tovább a telefon. Tehát persze egyszerűbb szerkezetek is voltak. Én őszintén, ha nem lennék ráfanyarodva erre az okostelefonos világra, egy 3310-es simán megélnék. Másrészt pedig ugye nem volt akkora követési lehetőség is, mert most az okostelefonnal sokan nem tudják, be vannak jelentkezve a bizonyos e-mail fiókjaiba, meg nem csinálnak reklámot, mert de úgyis tudjuk, hogy hova. Minden pontot tudnak, hol vagy. Egyébként, ahogy ugrik az erősítők között, a telefon az is lekövethető, hogy most a 3312-es egy erősítőnél vagy, tehát az azt jelenti, hogy ennek a perifériáján kell legyél valahol. Azon kívül a telefonban lévő GPS egyméteres pontossága megmondja, hogy hol vagy. Tehát nem tudom, szerintem minél jobban kezd okosodni a világ, annál szűkebb lesz az intim szférád.
Ijesztő, amit manapság a telefonok meg tudnak mutatni. Ezelőtt egy éve szembesültem vele, a telefonom értesítésként feldobta, hogy hol jártam, és úgy meglepődtem, hogy én tényleg voltam ezeken a helyeken, de ezt honnan tudja mégis? Mit lehet tenni, hogy ezt meggátoljuk?
Bizonyos esetekben ezek alapértelmezett módban vannak beállítva. Tehát amikor az ember, az átlag felhasználó megkapja a telefont, örül neki, el van vele, felinstalál 1 millió más programot, ameddig a tárhely bírja, a fényképez, filmez, stb. Feltesszük a felhőbe, ami bizonyos szinten úgymond biztonságban van, de minden adat, bármilyen adat, ami nem a zsebünkben van, étlakatos zár alatt, az egyszer áldozatává válhat bárkinek. Legyen az bármilyen jól leszekurizálva, elérhetővé válhat. Már csak azért, mert vagy itt felejtünk belogolva valamit, vagy ott felejtjük a passwordunkat, vagy ez kíváncsi, vagy az kíváncsi, vagy megtámadják egyenesen a szervert. Ugye tudunk arról is, és ebből óriási botrányok voltak, voltak adatszivárogtatások is, voltak olyan szerver támadások, amit az ilyen mamut cégek próbáltak eltusolni, aztán utólag kiderült, mert ugye jogi vita is lett belőle. Tehát ilyen szempontból igen, valóban ijesztő, azt is tudják, hogy mikor mit csinálsz. Távolról is aktiválható egy telefonnak úgy a webkamerája, mint a mikrofonja, és ugyanez érvényes a laptopokra is. Általában szoktam ajánlani, hogy azért a kicsi kamerát, az első kamerát jó, hogyha leragasztjuk, hogy legalább más ne szórakozzon, hogy kínlódunk a WC-n, hogyha ott laptopozunk, vagy telefonozunk. Tehát ez azért fontos. Na most mit lehet tenni? Ez volt a kérdés. Vagy utána nézünk, és önerőből kiderítjük azt, hogy egy picit hogyan kapcsoljuk ki ezeket. Mert ki lehet kapcsolni, mert ugye meg kell adni a felhasználónak azt a lehetőséget, hogy ő éljen ezzel a jogával, tehát bizonyos szinten, hogyha nem evazív az a program, tehát hogyha nem tényleg valamilyen ilyen kémkedő programon felinstalál, amit nem tudunk, akkor normálisan ezt törvény szabályozza, hogy meg kell adni ezt a jogát a felhasználónak, hogy ezeket ki lehessen kapcsolni, és valóban a beállítások n-edik menüjének az n plusz egyedik almenüjében meg fogjuk találni ezt, csak oda el kell jutni, és akkor ezeket ki kell deríteni, hogy hogyan jutunk el oda. Például, hogy a helyszín meghatározás az csak ezeknek a programoknak legyen érvényes, de tulajdonképpen, hogyha én annak a programnak kikapcsolom, viszont még agy al a menüjében engedélyezve hagyom, hogy a helyszín meghatározást mégiscsak vegye és működtesse, megvannak bizonyos szinten a cselek is, tehát meg kell egy kicsit vezetni a felhasználót, de hogyha valaki alaposan odaáll, és stratégikusan vesz is A, B, C, tehát egymás után teszi az információkat, és ezeket mind visszavonja, ezeket a jogokat a telefontól, akkor visszanyerheti a magánéletének egy részét.
Elmondtuk már, hogy egyre kevesebbet tartanak az okos telefonok, de a számítógépek is. Én még ismerek olyan embert, aki a mai napig 63-10-ít használ. Mennyi most egy okos telefonnak az élettartama? Egy középkategóriás ársávban mondjuk.
Jó, én ezt nem tudom megmondani pontosan, hogy mennyi az élettartama, ugyanis egy telefonnak az élettartama függ a felhasználótól. Tehát ismerek olyan szemét, aki reggel fel kell, kinyitja a szemét és a telefon, és este abba alszik bele, hogy még mindig a telefon. Közben naponta 5-ször feltölti. Na most itt van a kérdés, hogy vagyok én egy olyan felhasználó, aki naponta tegyük fel egyszer, vagy két naponta egyszer feltöltöm, mondjuk az már egy elég jó telefon, amelyik okos telefon, amelyik két napig kibírja. Na de tehát itt például, ha az akkumulátort nézem, akkor nem mindegy, hogy egy nap 5-ször, vagy egy nap egyszer töltöm fel. Minden akkumulátoron, és azért akarom most egy kicsit elemeire bontani ezt az egész telefonos históriát, hogy értsük meg az emberek, hogy mi honnan jöhet. Tehát egy akkumulátornak is megvannak a ciklusai. A ciklus az azt jelenti, hogy ha feltöltöttem a nulláról 100-ra, elvileg úgy kéne, hogy 20%-ig szabadna csak lemerítsem az akkumulátort, és 80%-ig töltsem fel. Ez lenne az ideális, hogy se túl ne csavarjam ki, de se túl ne töltsem teli. Na, de ez csak egy zárójel volt. Az akkumulátor töltés, az se helyes, igen, és ez laptopokra is érvényes, és telefonokra is, hogy gyorsan bemegyek az irodába, vagy bárhol vagyok, gyorsan bedugom, hogy mindig 100%-on tartsam. Tehát egy akkumulátornak dolgoznia kell. A cellák, ha nem rövid záratosak lesznek, vagy megfordul a polaritás, aztán akkor mind tölthetem, mert nem tölt. Tehát egy akkumulátornak meg kell adni azt, hogy legyen élete. Viszont ha túlhasználom, akkor normális, hogy időtartamba jóval kevesebbet tart, mert ugyanez van. Tehát egy autóban, amiben beleteszek 400 ezer kilométert, azt beletettem 3 év alatt, normális, hogy lehurbolom. Ugyanazt az autót, ami 3 éves, megvehetem majdnem zsírúj állapotba 40 ezer kilométerbe. Tehát ugyanez van az akkumulátorra is, és ugyanez érvényes a képernyőre is. Ugye a pixelek azok, ha folyamatosan fel vannak gyúlva, most ez is függ, hogy a magas fényerővel használom azt a képerőt, vagy alacsonyabb fényerővel, ugye a megvilágítási megoldása is itt, erről is nagyon sokat beszélhetnénk, hogy többféle megvilágítási megoldás van, de az is nagyon sokat használódik, akkor persze elmegy a háttérfény, akkor meg hogy oldjad meg, mint oldjad meg, akkor vannak most már az okostelefonon egyre kevesebbek a gombok, de általában szokott lenni egy központi gomb, azt is, hogyha folyamatosan nyomom, tehát az is megmehet, és akkor normális, hogy az a telefon, amivel egész nap ügykörök, az sokkal kevesebbet tart, pláne, hogy átlagos is lévén, ugye, mert most egy átlagos telefonra kérdeztél rá, vagy hogyha normális körülmények között tartom, akkor hosszabban is tartott. Viszont nem itt van a lényeg a telefonoknál, hanem az, hogy úgy van, hogy tartson 1-2 évet, az egy dolog, de a marketing szempontból az a kihívás a cégeknek, hogy eladják neked az újat. Tehát valamivel jobb, valamivel csicsásabb, valamivel szebb, valamivel nem tudom, többet tud, és itt lehet játszadozni a szoftverből. Tehát megengedem annak az úgymond operációs rendszernek, hogy ezt is megcsinálja, de csak az új telefonon, holott, hogyha feltöröd azt a rendszert, és visszaállítasz bizonyos dolgokat, beállítasz bizonyos dolgokat, meg tudja csinálni a régi is, mert van kapacitása és képes rá, de nem engedik csak az újon, mert akkor neked azt kell, azt a 3D-s képet is meg akarom csinálni, hogy nekem olyan kell, hogy 3D-s képet is csináljon. Meg lehetne a régebbivel is, mert nem egy nagy kunsz, de egy generációval kisebbel is, de nem, mert azért van az úgy csinálom, hogy akkor te megvegyed azt a másikat is. Tehát inkább itt az élettartam, elvásik maga a az elvárások, vagy az új csalik mezején, tehát inkább akkor váltasz, akkor persze, hogy a másik dolog, amiről kéne beszéljünk, és ez is egy elég fontos téma, hogy megveszed ma ezt a telefont egy jó busás összegért, és egy év múlva fel annyiért se tudod eladni. Pontosan ezért van, mert minden évre be vannak ütemezve az újabb generációk megjelenései, és akkor egy új generációs telefonnak megint egy kicsit drágább az ára, mint ennek újon, de ezt már nem tudod eladni, még közel felért sem. Na, én azt szoktam csinálni, és ezt tanácsolom az embereknek is, hogy például amikor generációváltás van, de olyan generációváltás, hogy ezt nagy pompával és nagy ilyen műsorokkal és előadásokkal szokták felvezetni, mert most ugye ez a divat, akkor megtanulmányozom egy picit, hogy mi az az új generációba, ami nekem megéri azt a váltást, azt a lépést. Tehát, hogyha van egy számottevő változás, azaz belekerült egy olyan processzor, ami nem csak egy kicsit van megcsiklintva, és egy kicsi kakaó van hozzátéve, hogy jobb legyen, hanem tényleg egy más felépítésű processzor. Még akkor sem veszem meg rögtön. Tehát bejelentik, persze nekünk szerencsénk van, mert amire eljön Romániába az újdonság, addigra már mindent tudunk róla. Tehát nem szoktam egyből rácuppanni, hanem megvárom, és akkor elsősorban, ha eldőlt benne, hogy oké, én ezt a váltást meg akarom lépni, akkor kezdem nézni a leírásokat, kezdem nézni a blogokat, kezdem nézni a hozzászólásokat, lássam, hogy mik a gyerek betegségei is. Tehát először jöjjön ki, mert sokszor a váltáson nem találják el a dolgokat. Tehát újból jön gyorsan egy olyan modell, ami ezt kiküszöböli az ebben lévő ugye bakikat. Én így vagyok a telefonválasztással is, és a váltással is, és általában meg szoktam várni a 3 generációt, ugyanis simán kitartja a 3 generációt is, az úgymond régi telefonom, nincsen régi telefonom, de most például ami van, az ilyen, hát az egyszer már lassan a 4. generációs telefon, és még mindig azt mondom, hogy tehát az én feltételeimnek és az én szükségleteimnek tökéletesen megfelel. Eddig azok az új telefontípusok, amik ehhez képest megjelentek, annyival többet nem nyújtottak, vagy nem nyújtanának nekem, és elég masszív telefonfelhasználó vagyok, és ki is használom a telefon adottságait. Tehát nem csak felveszem, haló, szia, szevaszt, leteszem, hanem minden téren, mit tudom én, fotózok, akkor a fotót átdolgozom rajta, filmezek, akkor van ilyen filmvágó programom, megcsinálom, lassított film, gyorsított film, tehát kihasználom a telefont, úgymond, persze, igen, bambulok a képernyőre is, na, de nem váltok még, mert úgy érzem, hogy még nem jött el számomra az a küszöb, amit érdemes meglépni. Tehát még nem hozott be valami olyan újat ez a cég, amihez én már elég hűséges vagyok régóta, ami megérni ezt a váltást. Sőt, azt is nézem, hogy tulajdonképpen más telefonok mit csinálnak. Most persze nehéz ez a telefonok közötti ugrálás is, mert egyszer megszokod az Androidot, máskor megszokod a másik szoftot, akkor jön egy Windows is, egy kicsit bemutat valami mást. Az emberek, van, aki dinamikusabb és könnyebben át tud állni, van, aki megszokja. Nekem például azért is lenne nehéz a váltás, mert minden szimbiózisban van. Tehát az időkapszulától elkezdve a számítógépemig, és az órámig, és a telefonomig minden össze van kötve. Most persze én is idézőjelbe téve tudatosan rabjává váltam ennek a márkának, de azért váltam rabjává, mert akkoriban, tehát ez a Steve Jobs, ez egy iszonyú jó elme volt. Tehát a jövőbe látott, megálmodott dolgokat, tehát akkoriban annyira vizionárius volt, és olyan dolgot alkotott, amiben azt mondtam, hogy megéri befektetni, és megéri ezt az egészet összehangolni, mert ilyen kis csattintásokra, klikkekre mindennel összeköthető, minden, tehát az adatátvitel is nagyon komolykás, az adattárolási lehetőség is. Átlag telefonról beszélve nagyon széles kezd lenni a piac. Egy csomó olyan név, márka jelenik meg, hogy őszintén jól utána kell olvasni, hogy általában ezek is úgy csepegtetve vannak valami leányvállalatok, tehát jól utána kell olvasni, ezt vajon ki csinálja, azt vajon ki csinálja. Én ilyen vagyok, hogy általában, és azt ajánlom a hallgatóknak is, hogyha nem nagy telefon felhasználó, akkor bármi jó. Ha meg a telefonnak ki akarja aknázni a valós tudását is, mert legtöbben azért teszik távol a fülüktől, hogy lássák, hogy az a legújabb. de tulajdonképpen nem használják ki a telefonotta lehetőségeket. Csak maga a trend miatt, maga az ilyen, nem tudom, nálunk még van egy ilyen társadalmi ranglétre, hogy ha ilyen az autóm, akkor ki vagyok én, vagy ha olyan a telefonom. Ez már külföldön azért nagyon kezd elhalványodni, és tényleg mindenki a szükségleteinek a megfelelő autót vagy telefont vásárol, és kevés az ilyen sznobizmus, tehát kevesebb. Na, még ebből a szempontból nálunk még megveszik a legújabbat is. Nem kimondottan ajánlom, mert van, amikor tényleg a régebbi simán megteszi ezeket a küszöböket, ezeket a váltásokat, jó megszívlelni, mérlegelni, aztán ha kinek van pénze, az nyugodtan, tehát határa csillagos ég.
Még az akkuhoz visszacsatolnák egy kicsit, egy töltési módot nem elemeztünk, amit szerintem elég sokan használnak, ez az este bedugom, reggel lehúzom a töltőről stílus.
Na most igen, sajnos bevallom, én is ezt alkalmazom, mert nincs máshogy. Most ha betenném, tegyük fel úgy, hogy igen, tudom én a telefonomról, hogyha gyors töltővel töltöm, akkor 40 perc alatt megvan, hogyha a sima töltővel töltöm, akkor 1 óra 30 perc megvan, és lehúznám. Csak az a baj, hogy én reggel vagy felkelek akkor 1 óra 30 perccel korábban, és bedugom, hogy teljen fel, vagy mind töltögetem itt-ott autóba, munkahelyen, de lehet, hogy nem tudom, mert egész nap vagy tárgyalásaim vannak, vagy gyűlésem van, vagy úton vagyok, vagy valami ilyesmi, ilyen ügyeket intézni, nem bírja ki a telefon. A két napot nem bírja ki, és akkor sokan rá vagyunk kényszerülve erre. Ugye én örülök, hogyha elég sokat használom a telefont, hogyha reggeltől, tegyük fel estig, amíg rákerül a töltőre, kibírja. És akkor igen, rádugom, nem helyes. Tehát én nem helyeslem, de sokszor nincs más választásod. Ugyanígy vagyok az okosórámmal is, ráteszem, aztán reggel leveszem. Laptop is, iPad is, mondjuk a laptopban azért, tehát mindenhol megáll automatikusan a töltés, de például a telefon az úgy, hogyha rá van téve, akkor mindig egy kicsit utána tölt. Tehát mindig, mikor leveszem, reggel 100%-on kapom a telefonomat, már abban az esetben, hogyha a másik vége a töltőnek be van dugva. Sokszor valamikor nincsen. Ilyen szempontból nincs mit csináljunk. Tehát most én beszélek azok nevébe, akiknek olyan telefonja van, hogy akkor reggeltől estig bírja ki. Hogyha kibírnál, tegyük fel úgy, hogy én délután feltöltöm, és akkor kibírja az éjszakát, és akkor a másik napot, és akkor ráér, amíg délutánig elhúzom az időt, szívesebben tölteném kevesebbet is. Sőt, nem tudom, hogyha jó lenne, vagy nem lenne jó, de ehhez már nagyon nagy erőfeszítés kéne, hogy olyan 80, tehát figyelni a telefon, csak a 80%-nál kihúzni. Én ezt nem tudom bevállalni, mert örülök, hogy a 100%-kal kitartja a napközben. De 80%-nál kihúzni, ugye 20%-nál bedugni a telefont. Most persze meghosszabbítja ez a telefon akkumulátorjának az élettartamát, de elég sok munka árán. Vagy én legalábbis nem vagyok egy kényelmes ember, de ezt sok munkának tartanám, hogy folyamatosan vadásszam. Tehát nem éri meg. Eddig pedig használtam a telefonomat így, ahogy használtam, és ha normális körülmények között használom, ugye nem teszem ki extrém körülményeknek, ugye az se jó, sem az akkumulátornak, sem a telefonnak, ha elmegyünk kaszálni, példát mondok, hogy fürdeni, nem szoktam kaszálni, csak fürdeni, és ott hagyom a napon, és akkor ott a melegszik, sőt, ma legtöbb új telefonban van egy ilyen védelmi rendszer is, hogy akkor, mikor elér egy bizonyos fokot, kikapcsol automatikusan, tehát leáll a telefon, mert ez ugye az áramkörnek is, meg az alkatrészeknek is, sőt, az akkumulátor is akár elrobbanhat. Tehát nem helyeslem ezt, hogy ez így ki legyen a napon, vagy ugye nagyon extrém időkben, mínusz 40 fokba most egész nap telefonozok a szabad ég alatt, mert megsínyi ezt a telefon, tehát átveszi a hőt, és ugye a nagy melegre a kitágulás, a nagy hidegre az összehúzódás, ez jellemző minden anyagra. És egy telefonban pedig nagyon sokféle anyag van. Mérgező és nem mérgező is, de ez már egy másik téma.
Összességében egyféle záróakkordképpen felmerülhet a hallgatókban az a kérdés, hogy akkor most ki mit vásároljon, mind számítógép, mind okostelefon terén. Mit tudsz ajánlani például egy diáknak, egy orvosnak, vagy akár éppen egy rádiós újságírónak?
Hát én most azt kérdezném, hogy az a diák újságíró vagy grafikus? Hogyha már így össze akarjuk vetni, mert hiába mondom, hogy vegyen egy szerényebb számítógépet, szerintem a színes magyar nyelvünk összes zsíros szavát végig fogja mondani annak a gépnek. Tehát én mindig azt ajánlom a felhasználónak, tudja, hogy mit akar. Tehát tudja, hogy miért veszi azt a számítógépet. Nem kell túlvásárolni sem magunkat. Tehát abban az esetben, ha én tudom, hogy én egy olyan diák vagyok, vagy én egy olyan orvos vagyok, aki ilyen office-ra fogom használni a gépet. Nekem jó, hogyha egy kicsit gépelek rajta, egy kicsit videózok rajta, egy kicsit még játszok rajta, tehát akkor persze, hogy megfelel egy szerényebb összeállítású gép, ugye itt vannak most az i3-as, i5-ös, i7-es processzorok, és sorolhatnám. Most ezek is azért vannak ilyen külön kategóriákba téve, hogy ugye egy olcsóbb szegmensbe egy olcsóbb processzor kerüljön, ugye ha akarok egy nagyon kemény procit, azt meg is kell fizessem. Tehát mindig nézze meg az, aki akar vásárolni telefont, vagy számítógépet, vagy bármilyen más kütyüt. Tehát nem kell túlvásároljad magad. Ha megvan a pénzed, akkor nyugodtan, mert kiállít meg. De hogyha tényleg így latolgatni kell, és mint egy jó diák meg kell számoljam, hogy na most az albérletre is jusson, még egy kicsi Coca-Colára is ki tudjam vinni a barátnőmet, meg stb., de még számítógépet is vegyek, akkor el kell gondolkozni. Viszont tényleg, aki egy dizájnon van, az ne is gondolkozzon abba, hogy egy olcsó gépet vegyen, mert tényleg nem, effektíve nem lesz mire használja. Tehát olyan már odafejlődtek a szoftverek is, és olyan igényeik vannak processzor és memória és tárolási szemszögből is, hogy egy nagyon gyenge gép vagy egy középkategóriás géppel nem lesz mit csinálni. Tehát vissza fogja húzni őt a munkájába. Mérlegelni kell. És tényleg, aki nem tudja ezt, hogy hogyan kell, én egyszerűen azt állom, hogy írja le egy lapra a prókat, a kontrákat, mit szeretne a gép. Től, esetleg az közel, vagy a kicsit távolibb jövőben olyan hosszú távra már nem lehet tervezni a technológiai robbanás miatt sem, miket vár el attól a számítógéptől, és akkor be tudja úgy lőni körülbelül, hogy neki mi az a megfelelő. Hiába vásárolunk egy olcsót, nem fog megfelelni, hiába vásárolunk egy drágát, meg lehet venni a drágát is, a jót is, az akkor mindenre jó. Ezt mondom, telefon, számítógép, vagy okosóra, vagy bármire. Tehát én az okosórát cserélgettem, mit tudom én, volt olyan, hogy lépést számláltam, minden. Nekem például a legjobb funkció egy okosórán az, hogy kiírja az üzenetet. Na, volt egy olyan órám, amin pont ezt nem írta ki. És akkor, vagy, tehát látom, hogy mi történik a telefonon, egy gyűlésbe elég csak egy pillantást vetnem, nem kell elővegyem, és pofátlanul, mit tudom én, ott a telefont matassam, hanem csak rápillantok az órámra, oké, tudom, hogy a másik mit akar. Nem birizgál a gondolat, hogy valaki folyton hív, mert ránézek az órámra, és a telefon továbbítja az órámhoz, hogy látom, hogy ki az, aki hív. Tehát nekem ezek az igényeim. Más lehet, hogy más szeretne az órájától. Ugye nagy sportember, ő neki nagyon fontos, hogy folyton nézi a kardiót, folyton nézi a lépésszámlálót, folyton nézi azt, hogy hány kalóriát égetett el. Na, ezek nem fenyegetnek. Tehát mindenki a saját igényeihez képest kell bemérje. Mondom, a legfontosabb bárminél, hogy ugyanígy az autónál is, hogy mit várunk kell, vagy mit nem várunk el, tehát bárminél az életbe. Megnézzük, hogy mire jó, mire kell, és azt fogjuk megvásárolni. Én legalábbis így élek, és bizonyos szinten eddig úgy érzem, hogy kiegyensúlyozottan sikerült ezt véghez vinni.
Attila, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm a meghívást, és hát jó mérlegelést kívánok azoknak, akik esetleg vásárolni szeretnének, és azt ajánlom, hogy abban az esetben, ha tényleg valamit javítani szeretnének, akkor ne kínozzák a valódi szakembereket, vigyék el egyből hozzájuk, ne valami agyonműtött tárgyal állítsanak be, amitből ki kell deríteni még utólag, hogy az előző szaki, és ezt idézőjelbe teszem, a mit matatott úgy meg, hogy már lehet, hogy megmenthetetlen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsor ideje ezennel lejárt. Palko Attilának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Nagy Bodó Szilárdot, a mai digitális világ szerkesztőjét hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.